Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt virágvasárnapra a prédikáció alapjául rendeltek, és megírva találjuk János evangéliumában a 10. fejezet 17. versétől kezdve a következőképpen. Azért szeret engem az Atya, mondja Jézus, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem. Én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók között a beszédek miatt, sokan így szóltak közülük, ördög van benne és őrjöng, mit hallgattok rá? Mások ezt mondták, nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban mindannyian tudjuk virág vasárnapjának a mondani valóját, az eseményét, hogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, de ez a bevonulás egészen másként történik, mint e világ uralkodóinak a bevonulása. Nem fehér lovon történik, nem dicsőséges királyként vonul be, vagy nem úgy vonul be, mint ahogyan vonultak annak idején, és édesapám is mindig bekapcsolta reggel 7:30-kor a televíziót, május 1-én, hogy hogyan vonulnak a Krásznaja Plósagyon a hatalmas harci járművek, tankok, és hogyan integet Brezsnyev eltársa a tribűnről, a Kreml elől. De mégis éjjelzés és dicsőítés fogadta Jézust. És az a kérdés vetődik fel, minek utána tudjuk, hogy néhány órával később egészen másként viselkedik a tömeg. Az a kérdés merül fel, hogy mennyiben szól ez a dicsőítés, éjjelzés a csodatévő messiásnak, aki betegségeket gyógyított meg, vagy ahogyan elhangzik itt, megnyitotta a vaknak a szemét, kenyeret szaporított, és mennyiben szól a mennyei hatalommal bíró fiúnak, aki egyenlő az Istennel, aki a bűn tehertől szabadít meg. Félő, hogy inkább az előzőnek, a csodatévő messiásnak. És ugyanígy felhangzik a kérdés, hogy ma mennyiben szól a virágvasárnapi emlékezés az ember Jézusra, vagy ember Jézusról, aki tanításával megelőzte a korát, és nem értették meg a kortársai, pedig ő jót akart, és végül az életével fizetett. És mennyiben szól annak a Krisztusnak, aki halálával, feltámadásával, amelyet tudatosan vállalt, tudatosan tette le az életét, ahogyan fogalmaz, és ismét felvette, és ezzel isteni hatalmát bizonyította. Félő, hogy inkább az elsőről van szó. Nekem legalábbis egyre többen szokták mondani azt, hogy hát igen, megelőzte a korát, nem értették be a kortársai, félreértették. Hát egy szerencsétlen végkimenetele volt ennek az eseménynek, és hát megölték. Pedig neki igazi hatalma van. És nem csupán arra van hatalma, hogy kicsit megkönnyítse az életünket, hanem arra, hogy hosszú távon segítsen. Persze megint csak saját személyes tapasztalatomért mondom, vannak, akik azt mondják, hogy hát nekem nem engem nem érdekel a hosszú távú segítsége, engem nem érdekel az örök élet, hiszen hol van az még, mikor kerülök én oda, én most akarok egy picikét jobban élni itt a Földön. Persze, nyilván tudjuk és tapasztaljuk sajnos, hogy nem is biztos, hogy annyira távol van az az örökké valóság tőlünk. Mégis azt nézzük, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, amire igazán szükségünk van. Emlékszem egy nagyon egyszerű kis eseményre, nyilván mások is átéltek már ilyet. Lehet rajtunk segíteni rövid távon, lehet rajtunk segíteni hosszú távon is. És én azt gondolom, hogy az ember inkább a tartós, hosszú távú segítséget részesíti előnyben. Az emlékkép az első igazi fogfájás, amikor annyira szívtam a fogamat, hogy fölköltöztem a padlás szobába, hogy ne zavarjak senkit. Aztán végül azt gondoltam, hogy hát ezt nem csinálom tovább, úgysem fogok tudni aludni, hát bementem az éjszakai ügyeletre. De hát ott csak rövid távú segítséget nyújtottak. Egy injekció, egy zsibbasztó és kész. Reggelig megvolt az ember, aztán utána nyilván kellett mennem a fogorvoshoz, aki aztán kiszedte azt a fogat, kidobta. Ez volt az igazi segítség. Persze, lehet mondani azt, hogy kevésbé fájdalmas volt a tüneti kezelés, és hát sokkal kellemetlenebb az, amikor a baj gyökerét kezelte az orvos. Hasonlóképpen beszélhetünk arról, hogy Isten nem rövid távú módon akar bennünket segíteni, egy kis zsibbasztót adni, vagy egy kis illúzióban ringatni bennünket, hogy megkönnyítse az életünket. Persze, tudom, hogy sokszor törekszünk arra, hogy kicsikét úgy illúziókban ringassuk magunkat, hogy hát úgyis majd csak jobban fog alakulni az életünk, holott tudjuk a szívünk mélyén, hogy nem így lesz. Ő a bajnak a gyökerét, van hatalma arra, hogy a baj gyökerét kezelje, hogy az örök életünket adja meg számunkra. Igazi hatalma van. És ez abban is megnyilvánul, amint már mondtam, hogy neki van hatalma arra is, hogy nem csak letegye, hanem fel is vegye az életét. A szülőnek hatalma van a gyermeke felett, a főnöknek hatalma van a beosztottja felett, az erősebbnek hatalma van a gyengébb felett, és azonnal bármilyen közösségben kialakul egy hierarchia, akár a fizikai erőnlét, akár a lelki erőnlét mentén, hogy Jézusnak viszont igazi a hatalma, és nem csak olyan, mint ami viszonylagos lenne, vagy ideig, óráig tartó, abban nyilvánul meg, hogy nem csak arra van lehetősége, hogy ráerőltesse a hatalmát másokra, sőt, ezt nem is tette, hanem arra is van hatalma, hogy megengedje, hogy mások akarata valósuljon meg. És itt kezd már húzósá válni a téma, hogy hatalma van, és hogy mennyire van nekünk hatalmunk, erőnk, ahhoz, hogy mások akarata valósuljon meg. Mondjuk a házastárs akarata valósuljon meg. Jézusnak hatalma van arra, hogy engedje olyan mértékben mások akaratának a megvalósulását, hogy akár halálra is ítéljék. Sőt, teljes hatalma van, mert hatalma van letenni az életét, megengedni, hogy kivégezzék, és kivégzése után ismét magához venni az életét. Ez a teljes hatalom. Csak ő rendelkezik ezzel. És ezek után nyilván ironikusnak, abszurdnak tűnik az a megfogalmazás, amit szoktak egyes emberek mondani, hogy hát persze, mert azok a zsidók voltak, akik megölték Jézust. Meg persze, hát a római hatóság, mondjuk ez már kicsit helyesebb megfogalmazás, mert a római hatóságnak volt hatalma halálos ítéletet kimondani. De egyik sem okolható. Hiszen mindkettő csupán eszköz volt az Isten kezében. Jézus saját maga döntötte el, hogy leteszi az életét. És saját maga döntött úgy, hogy visszaveszi az életét. Teljes hatalommal rendelkezik. Pilátusnak csupán annyit mond a hatalom kérdéséről, hogy neked csak azért van hatalmad, mert fölülről kaptad. Amint megvonják tőled ezt a hatalmat, akár a római császárra gondolunk, akár a mindenhatóra gondolunk, ő mehet. Ő veheti a kalapját. És ez így van ma is. Csak eszközök voltak, az Isten szeretete, az Isten akarata volt az, amely döntött ebben a kérdésben. Milyen következménye van annak, hogyha tudjuk, hogy Jézusnak teljhatalma van? Három dolgot szeretnék elmondani. Az egyik, a megelőző fejezetben, a János 9-ben olvashatunk a vakon született ember meggyógyításáról, akinek nyomon követhetjük a lelki fejlődését. Azt látjuk, hogy minél inkább számon kérik őt a Jézusban való hitéről, annál inkább kitart Jézus mellett. Először még csak egy embernek tartja, semmit nem tud Jézusról. Semmit nem tud, amit mi annyi mindent tanultunk már Jézusról, és tudunk róla, hogy hol született, dogmatikai kérdéseket tudunk róla, és itt tovább. Ez a vakon született ember semmit az ég adta egy világon nem tud Jézusról. Annyit tud, hogy egy ember. Aztán a következőkben azt mondja, hogy hát egy próféta. Valaki olyan, aki különleges kapcsolatban áll az Istennel. Aztán, amikor elkezdik a farizeusok azt boncolgatni, hogy hát ez nem is Istentől való ez az ember, mert hát szombatnapon történt az egész, és akkor megtörte a szombatot, akkor azt mondja, hogy de Istentől való. Ki áll mellette? És aztán a negyedik lépcsőfok az, amikor már Úrnak vallja. Úrnak, Kűriosznak vallja Jézust, vagyis egynek az Istennel, aki előtt le kell borulni. Vagyis eljut ez az ember odáig, hogy már nem csak a testi szemével lát, hanem a lelki szemével is lát. Úgy lehet fogalmazni, hogy az az ember, aki így látja Jézust, hogyha egyszer örökre lecsukódnak a szemei, az akkor is látni fog. Na ez az első következménye annak, hogyha tudom, hogy Jézus teljhatalommal bír. Tudni fogom, hogyha lecsukódnak a szemeim, őt akkor is látni fogom. A másik, a tizedik fejezethez kapcsolódóan, hiszen a tizedik fejezet, ahonnan származik a prédikációs alapige, az a jó pásztorról szóló rész, ezt is tudjuk, hogy Jézus a jó pásztor. Hallani fogjuk a pásztor hangját. Vagyis nem csak az örök életre vonatkozóan van következménye annak, hogyha tudjuk, hogy Jézusnak teljhatalma van, hanem azért ebben a földi életben is nem zsibbasztani fog, nem illúziókban fog ringatni, hanem hallatni fogja a hangját, mi pedig meghalljuk azt, és tudjuk követni. Tudjuk, hogy a világ sokféle hangja közül mit is kövessünk, merre menjünk, mit döntsünk. Mortonnak van egy műve, amelynek az a címe, hogy A mester nyomában, és ő végigjárta azokat a területeket, ahol Jézus járt, és egy érdekes történet mesél el, hogy amikor nagy vihar kerekedett, eső, villámlás, mennydörgés, két pásztor terelte be a juhait egy ugyanazon barlangba. És a következő tapasztalata, amikor vége volt az ivatarnak, a barlang egyik oldalán állt az egyik pásztor, a másik oldalán a másik pásztor, és mind a kettő hívta a juhait. És az összekeveredett juhok azonnal ketté váltak. Mindegyik megismerte a pásztornának a hangját. Tudták, hogy kit kell követni. Nem volt probléma azzal, hogy ki hova tartozik. Morton megpróbált szólni. Semmelyik Hugh nem hallgatott rá. Sőt, egy némelyik meg is ijedt a hangjától. Ebben a világban, ahol annyi rengetegféle hang szól hozzánk, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kicsoda a pásztor, hogy ismerjük az ő hangját. És azonnal fogjuk tudni, hogy mit kell tennünk, hová tartozunk. És a harmadik pedig, ahogyan Jézus odaadta magát, mi is odaadhatjuk az életünket. Ez egy óriási dolog, erre csak az ember képes. Lényegében azt lehet mondani, hogy ezért ember az ember, képes odaadni az életét másoknak. Ez evolúcióval nem lehet megmagyarázni. Képes az ember önmagát feláldozni. Nyilván nem olyan mértékben, mint ahogyan Jézus, hiszen Jézus leteszi az életét és vissza is veszi. Mi csak odaáldozhatjuk az életünket. De ezt kell megtennünk. Hogyha úgy érezzük, hogy hiányzik a bensőségesség a gyülekezet életében, nem találjuk a bensőségességet, mit kell tennünk? Add oda magadat a gyülekezetnek. Vagy hogyha a kapcsolataidban a mélységeket keresed, és nem találod, mit kell tenni? Add oda magadat, de valóban add oda magadat. Vagy a házasságod megszürkülésének az okait keresed? Nem az a megoldás, hogy kielemezzük a társunkat, hanem az, hogy add oda magadat neki. Vagy keresed a minket megosztó ostoba, emberi, sőt, ördögi erők sikerének az okát, és nem találod? Add oda magadat, és meg lesz az oka, de a gyógyír is. A virágvasárnapi és húsvéti gyülekezet ünneplése akkor hiteles, hogyha igyekszik megfelelni Krisztus akaratának. Nem önfeláldozásról és értelmetlen halálkeresésről van szó, de arról igen, hogy a keresztény ember és gyülekezet minden erejével álljon ellen a halálos erőknek ebben a világban. Erőszaknak, gyűlölködésnek, korrupciónak, önzésnek. Lehet, sőt biztos, hogy ezáltal az árral szemben úszunk és botránkozást is okozunk, ahogyan láthattuk, olvastuk, hogy megoszlanak az emberek. Ahol Jézus megjelenik valóban, ott ketté oszlanak az emberek. Az egyik azt mondja, hogy örjöng, az egész semmit sem ér, butaság, egy őrült embernek a beszédei. A másik oldal azt mondja, na de hát tagadhatjuk azt, hogy mi történt ezzel a vakon születettel? Gyógyíthat egy ördögtől megszállott ember? Ugyanaz a megállapítás hangzik itt el, amely abban a filmben, amit hetedikeseknek szoktam vetíteni, holnap éppen erre kerül sor, a Marita című filmben, ahol kábítószeresek vallanak a gyógyulásukról, és az egyik elmondja, hogy megpróbáltam Jézus segítségével. Bár azt mondja, teljesen távol voltam a vallástól, teljesen furcsa dolog volt nekem ez az egész, de azt mondja, volt kábszeres társaim, azt mondták, hogy őket Jézus szabadította meg. Erre nem mondhattam semmit. Láttam, hogy ők meggyógyultak. Ez tény. Azonnal ketté válnak az emberek. És az is lehet, hogy kevesebben leszünk, vagyis tovább erodálódik a kereszténység. Mert ugye a kereszténység egy része sajnos képmutató. De a küldetés lényege és eredményessége nem e világi mércével mérhető. Ezt a lehetőséget senki el nem veheti tőlünk. Olyan küldetés ez, amelyre Krisztus hatalma jogosít fel. És immár, mint mennyei király, ő is kérheti számon. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük a tej hatalmadat. Fontos nekünk tudni, hogy milyen az igazi hatalom, hiszen körülöttünk, inkább azt tapasztaljuk, hogy játszanak. Az emberek olyat játszanak, minthogyha igazi hatalmuk lenne. Bocsáss meg, hogy sokszor mi magunk is megjátsszuk magunkat. Kérünk téged, segíts azzal a hatalommal, erővel rendelkezni, amellyel te rendelkeztél, hogy odaadhassuk az életünket házastársunknak, gyermekünknek, vagy gyermek a szülőnek, és így megtapasztaljuk az igazi élet áldásait, és reménységünk legyen az örök élet áldása felől is. Amen.